Tisztelettel köszöntöm a kollégámat, és a rendszeres megfigyelő meghívójából is kiderült, mert egy érdekes témával találkozunk, ami hát most nem azért mondom, hogy itt, hogy mondják, fényezzen a médiaklubot, de a média jövőjéről, meg a alakulásáról szól, de az oka inkább az, hogy Dóbé Sándor ebbe az előadásba képet ad arról, amiről valószínű, hogy nem nagyon tudunk, nem nagyon hallottunk. Sándor a Antenna Ungária stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2008 óta vezeti az állam stratégiai és üzletfejlesztési osztályát. Feladatai közé tartozik a cég stratégiai irányának meghatározása és a tulajdonos elképzelésével való összehangolása, valamint kiemelt üzletfejlesztési és akvizíciós projektek teljes körű menedzselése. 2008-ban a digitális földfelszíni frekvenciák elmérését irányuló tender projekt koordinálásával bízták meg. 2005 és 2008 között a Consolidus Software tanácsadója, 2003 és 2005 között az Accentúra elemzőjeként számos projektben vett részt, változatos ágazatban diplomáját 2003-ban szerezte a Budapesti Koordinus Egyetem befektetés elemzős kockázat kezelő szakán. Szóval a kérdés az, ami azt hiszem az önmagáról is kiderült, meg hát a témából is, hogy olyan dolgok miatt kerestük ezt a hatalmat, amire itt úgy, ha látod a kollégákat, nem hogy is állunk, mi van itt, és akkor megkérlek, hogy tartsd meg az elmondásodat.
Köszönöm a lehetőséget. Nem ígérem, hogy minden tekintetben kielégítő választokat fogok tudni adni, hiszen minden jövő jóslás az bizonytalan. És hát bizonyára is nagyon sokan vannak, akik nagyon mély műszaki ismeretekkel rendelkeznek a szárközés és a média világában, amit én fényeszemre nem mondtuk el magamról. De hát is érdekes lesz. Ugye ez egy tavalyi HTL konferencián előadott előadásnak egy kicsit rövidített verziója. Az Antenna Ungáriáról talán annyit, hogy ez bizonyára ismert, hogy a műsor szórással foglalkozott a cég eredetileg. Tévés a rádió műsorszórása, és arra a infrastruktúrára, ami ezt a műsorszórást szolgálta ki, arra épült fel több más üzletág, először a távközlés, és az elmúlt néhány évben pedig elég sok más, ez is már gyakorlatilag egy ilyen szivárványszerű portfólió, amit az AH tud csinálni. A műsor gyártástól, tehát a nagy ilyen sportesemények közvetítésétől kezdve a dolgok internetéig bezárólag mindenféle nagyon izgalmas tévával foglalkozunk. Itt én talán sem gondolom, hogy az Antenna Ungária olyan értelemben média cég lenne, mint egy klasszikus média cég. Ugye mi is a gyártást sem a saját célunkra végezzük, de a műsorok továbbításában szeretnénk továbbra is vezető szerepet betölteni, és azt próbáljuk nézni azt, hogy mik azok az új csatornák, mik azok az új műsorfejlesztési módok, amik itt a jövőben érdekesek lehetnek, és nagyjából erről szól az előadás is. Szeretném is kezdeni. Hadd kezdjem azzal, hogy ahogy az előbb is említettem, ugye, ha nem lesz ez az előadás kielégítő, akkor talán ez is lesz, mert nagyon sok kérdés van, de nagyon kevés a válasz. A jövő az definíció szerűen nem előre jósolható, és hát ugye egy technológiai iparágakban különösen megfigyelhetjük azt, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Tehát amiket ma már készülnek veszünk, hogy léteznek, azok egy pár évvel ezelőtt egyébként még nem léteztek. És hát a változásnak az iránya is gyakran nagyon nehezen megjósolható, ugye érdemes például a régi ilyen science fiction, tudományos fantasztikus filmeket, a sorozatokat megnézni, amiben bizonyosan nincsenek, tehát mondjuk Mars kolónián nincsen még, de mondjuk azok a készülékek, amin azok a villanyosok kommunikáltak, azok ma már nagyon megmosolyogni való dolgok, tehát egy mai okos telefon többet tud, mint a legjobb szártekes kommunikáció annak idején. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes jelenség is. Hát ugye a mobiltelefon tekintetében is tudjuk, hogy már igazából nem is emlékszünk rá, amikor még a padlót lehetett eltörni a mobillal, és nem a mobilt a padlóval. A média vagy a televíziózás világában viszonylag sokáig elég stabil volt azért a fogyasztói szokásoknak az alakulása, viszont ahogy ez a kis tépásárra is mutatja, az elmúlt években azért látunk egy nagyon jelentős változást. Még korábban azon ment a vita, hogy melyik csatornát nézze a család, és hogy ki hova kapcsolhat, most már a család minden tagja maga valami kis készüléken nézegeti a saját maga műsorait. De csak az elmúlt évben nagyon sok érdekes dolog történt. Itt talán kettő dolgot lehet kiemelni, az egyik a közösségi médiáknak, mint ez a Facebook dominanciája az információ továbbításában és a médiában. Ugye az előző, a mostani amerikai elnökválasztáson azt látjuk, hogy mind a nyertes, mind a vesztes oldal a közösségi médiát hibáztatja azért, hogy álhírek terjednek gyakorlatilag. A másik jelenség pedig, ami nagyon izgalmas, hogy az úgynevezett OTT szolgáltatások, akik az interneten továbbított előfizetési lehetőségek soha nem látott módon terjednek. A Netflix átlépte a 100 milliós előfizetői számot, és utána néztem egy kicsit, hogy aktuálisabb számok, hogy néznek ki. Januárban 118 millió előfizetővel rendelkezett a Netflix, és még csak januárban 8 millióval növelte. Tehát őrületesen nagy számokról van szó. Ez azért is különösen izgalmas, mert itt egy pár évvel ezelőtt hasonló prezentációban a Netflix még egy ilyen érdekes kuriózum volt. Ugye azt tudtuk bemutatni, hogy már ilyen is van már, hogy előfizetéssel lehet online sorozatokat nézni, és azt ez már egy teljesen mainstream meg sodorbeli történetté vált. Milyen trendek várhatók? Csak nagyon röviden néhány nagyon alapvető dolog, aztán utána rátérünk a hagyományos televíziózásra. Ugye, ahogy említettük, a közösségi média nagyon terjeszkedik, viszont már ott tartunk, hogy igazából a Facebook például már az idősebb generációknak a platformja. Ugye pár évvel ezelőtt, ha megnézett az ember ilyen videókat a YouTube-on, hogy 10 dolog, hogy honnan tudom, hogy már öreg vagyok, akkor még az volt, hogy nem vagyok fenn a Facebookon, még. Most meg már azt gondolom, hogy már még mindig sem vagyok a Facebookon. Hát igazából a fiatal generációk kezdnek más platformok felé mozdulni, mind a mellett ugye, hogy a Facebook még mindig egy nagyon fontos médiacsoport. A másik pedig, hogy azért ezeknek a közösségi média oldalaknak az üzleti modellét sem szolgált. Tehát egyetlen egy céljuk van, hogy oda kössék a figyelmet. Ők ebből élnek, és nem számít az, hogy milyen tartalommal teszik ezt meg. Egyrészt okozhat egy olyan fajta diszonanciát, hogy nem biztos, hogy azt kapom az asszomba, ami nekem jó, hanem azt kapom, amitől tudják, hogy engem oda köt. Nagyon jó például ez a szerháborító tartalom. Nem biztos, hogy én naponta 8-szor fel akarok háborolni, hogyha én választhatok. Ez eszembe a Facebook azt tudja, hogy engem szerháborító tartalommal lát el, akkor ez mindig újra is újra megyünk, és tovább fogok menni. A másik pedig ez a fajta ilyen információs buborék, amiben a Facebook át tud bennünket helyezni, ugye folyamatosan megerősít abban, hogy ugyanolyan meg kapcsolódó információkat és médiákat adagol be, és ezáltal nagyon nehéz kitörni ebből a fajta törbefalazott világból. Egy másik nagyon érdekes dolog, ez ugye a platformok esetében mindig egy nagyon nagy kérdőjel, hogy vajon elterjed vagy nem terjed el, nem tudjuk, a VR, a virtuális valóság és a kiegészített valóság. Ugyanúgy, ahogy annak idején mondták, hogy a 3D-s műsorok majd el fognak terjedni, aztán végül is legalábbis otthoni felhasználása ez nem történt meg. Nem tudjuk, egy dolog biztos szerintem, hogy ugye annak ellenére, hogy mi az Antonov-Ungáriában leginkább műszaki témákkal foglalkozunk. Ha, ha médiával vagy művészeti dolgokkal foglalkoznánk, akkor ez biztos, hogy nagyon izgalmas terület lenne, egy teljesen új perspektívában helyezni művészeti szempontból a tartalmat. Ugye vannak nagyon jól kimutatott kísérletek, hogy például fóbiák kezelésére mennyire alkalmas a virtuális valóság, tehát hogyha bejátszanak valamit, akkor egész máshogy éri meg az a delikváns, mint hogyha filmen mutogatják neki azt a fókot, vagy a beleélés, ami elő tudja segíteni, tehát például ilyen erőszaktevők elleni filmekben nagyon, nagyon ilyen zsigerileg lehet megélni azt, hogy ott tulajdonképpen mi történik. Úgyhogy meg hát ugye az is, hogy akár egy filmet több szemszögből is lehet forgatni, és megnézni egy világkörnyezetben. Itt látszik, hogy valaki egy hullámvasúttól úgy meg tud érni ebben a virtuális valóság sapkában, ez is esik. És hát végül a viselhető médiás között ez az említett dolgok internethez kapcsolítaná leginkább. Nagyon-nagyon trendi terület, nagyon nagy növekedés előtt álló terület. A legnépszerűbb felhasználási területek most az egészségügy és a sport, de aki tudja, hogy ennek is hova terült a dolog. És hát ugye itt ez a kis karikatúra mutatja, meg lehet nézni a karórákon, hogy vajon van-e rajtunk nadrág vagy sem. És hát az interaktivitás, ugye erről se feledkezzünk meg. A reklámok terén egy nagyon fontos dolog lehet. A reklámoknak mindig az a célja, hogy oda tereljék a figyelmet valamire. És az interaktivitás az a mostani generációnak egy nagyon-nagyon fontos média tulajdonság tulajdonképpen. De azt is tudjuk, hogy mindent megtesznek ezek az internetes bannerek, hogy oda tereljék a figyelmet, és hogy valami olyan villogjon ott, hogy kattints ide, vagy lőd le azt a kis madarat. Ez mind arra szokjálhatott egy kicsit. Jobban elősegíti, hogy foglalkozunk ezzel a reklámmal. Na és akkor térjünk át a néhány ilyen kitekintés mellől a tévézés jövőjére. Először is azért nagyon nehéz erről beszélgetni, bár nagyon sokan gondolkodnak ezen a témán, és nagyon sok konferenciának, meg tanulmánynak a tárgya, mert ez gyakran előfordul, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy mi a kérdés. Nagyon sok aspektusa van a médiának, a platformoktól kezdve a funkcionalitásokig, és ha nem ugyanarról a kérdésről beszélgetünk, akkor ott elmehetünk egy más mellett téma. És hát ugye, ami egy fontos ilyen probléma lehet, az, hogyha nem ugyanazt hasonlítjuk össze, hogy ez Galmász körtével effektus, amikor azon én sokszor hallottam el vitákat, hogy azon vitatkoztak, hogy vajon a lineáris tévé, vagy az OTT a jövő. És ez nem azon a dimenziókról beszélünk, ahogy itt tudok majd mindjárt fogok erre mutatni néhány példát. Ugye mik azok a dimenziók, amik azonosak lehetnek, és amikor fel lehet tenni a kérdést, hogy mi fog történni. Ugye van például a platformok kérdése, tévékészüléken, vagy egyéb készülékeken, laptopon, telefonon, tableten fogunk ezt érezni. Most az egy elég világos trend, hogy a főleg a fiatal generáció előszeretettel fogyasztja a telefonján meg az egyéb informatikai eszközén a tartalmakat, de az ellenvélemények szerint az azért van, mert nem jut oda a tévékészülékhez, ugyanis a salászfő birtokol és irányít, és hát ez vannak olyan elképzelések, ami szerint ha ez a 20 éves generáció megrejeles lesz, akkor ugyanúgy majd visszatér a tévékészülékhez. Nem tudjuk egyenlőre, ugye meg tudom majd várni, hogy mi fog történni. Egy dologra van a sejtésünk, amit majd egy picivel később fogok említeni. Hasonlóképpen értelmezhető, azonos dimenzióban összevethető két dolog, az a tartalomnak a típusa olyan szempontból, hogy egy lineáris tartalom, vagy egy megkérhető, tehát egy on-demand tartalom, amiről beszélünk. Itt is az a jelenség, hogy nagyon érződik az adatokból és a piacon, hogy a korábban nem nagyon létező lekérhető tartalmak, on-demand tartalmak, ezek nagyon népszerűek, népszerűbbek. Bizonyos tematikákban, például a sorozatok esetén ki is váltják már hagyományos lineáris terjesztést, nagyon tudjuk, hogy nagyon szívesen néznek emberek sorozatokat, úgyhogy megnyernek egymás után a legjobb részt egy este. Viszont az is elég világos, hogy vannak olyan tartalmak, amik nem nagyon értelmezhetőnek tökéletes módon. Sportesemények, nagyobb események, olyan műsor, mint az X-faktor, ami ugye ilyen event-szerű, esemény-szerű történet, egyszerre érdemes nézni a nézőknek, utána lehessen róla beszélgetni, és így tovább. Tehát megvan az a terület, ahol valószínűleg a lineáris tévé az a lineáris műsorok, azok a továbbiakban is élni és létezni fognak. És hát arra ne feltérzünk ugye meg, hogy az említettem nem a lineáris átlan az OTT-vel, hiszen OTT módon, tehát interneten keresztül ugyanúgy lehet lineáris tartalmakat közvetíteni, mint a hagyományos technológiával. Amivel viszont mi úgy gondoljuk, hogy könnyen egy picit ítéletet mondani, és a továbbiakban erről is szeretnénk beszélni, az tulajdonképpen a terjesztés módja. Ugye vannak a, mondjuk nevezzük hagyományosnak, és nevezzük OTT-nek. Az OTT szoktuk úgy definiálni, hogy egy olyan médiaszolgáltatás, ami nem a szolgáltató által biztosított infrastruktúrán veszünk kívül, mert ez kicsit komplikált, ugye valakitől van internet előfizetésünk, és valaki mástól, mint a Netflix-től fizetünk elő, vagy a Netflix-nek fizetünk elő a médiaszolgáltatásra. De igazából ami a lényeges különbség az nem ez, hanem az, hogy az internetes OTT típusú tartalom továbbítás az unikás jellegű. Ez azt jelenti, hogy egy-egy kapcsolódás alakul ki a műsor továbbítója és a néző között. Tehát minden egyes alkalommal, amikor valami OTT szolgáltatást igénybe vesz, akkor ott keletkezik egy drót a szolgáltatóval, és ez az, ami egy csomó olyan lehetőséget ad meg, amit a hagyományos tévén is nem biztos, hogy tud. Úgyhogy szemben az előzőekkel mi úgy gondoljuk, mondom én ezt úgy, hogy egyébként a leghagyományosabb műsorszóró technológiával foglalkozó cégtől jövök, hogy alapvetően az OTT típusú tartalomfogyasztás irányába fog elmozdulni a platform. És miért gondoljuk ezt így? Két kategóriával elsorolni itt az érveket, az egyik egyfajta ilyen elméleti filozófiai gondolkodás, a másik pedig statisztika, megfigyelések, hogy mit történik a piacon. Előzővel kezdve ugye, hogyha mérlegre rakjuk azt, hogy a hagyományos tévés az OTT mit tud, akkor elég egyértelműen látszik, hogy vannak olyan funkcionalitások, amiket az internet megtanított az embereknek, különösen az erre fogékony fiatal generációknak, mint az interaktivitás, az értékelőkényelmi funkciók, az, hogy mondjuk mindenféle készüléken tudom ezt nézni, kiegészítő tartalmakat kaphatok. És amit én nem említenek, de szerintem nagyon fontos, az a réteg tartalmak. Az internet is olyan, hogy gyakorlatilag az előtte létező sarkóval szemben olyan réteg érdeklődést megtalál rajta az ember, amit egyébként soha, és a média világában van ez a helyzet. Amit a hagyományos tévének a védelmére, vagy mellette föl szoktak hozni, az az, hogy igen, de az OTT nem adja meg azt a passzív fogyasztási kényelmet, hogy hazamegyek, bekapcsolom a hagyományos szolgáltatással bíró televíziómat, leülök, iszok egy sört, és nem kell gondolkodnom azon, hogy akkor mit nézek, nem kell választanom. Most erre ugye azért elég egyszerű válaszolni, az OTT-ben sem különösebb gond ezt megoldani. De mint említettem, a hagyományos lineáris tévéadások ugyanúgy közvetíthetők OTT-ben, de ez nem lenne elég, akkor egy jó ajánló rendszerrel nagyon könnyen össze lehet rakni egy ilyen műsor folyamat, akár személyre szabottan, tehát akár mindenkinek egyedileg, ami ugye ezt a passzív kényelmi funkciót össze tudja adni. És hogyha ennyire jobb az OTT, mint a hagyományos, ugye próbáljuk bizonyítani, akkor miért nem mindenki OTT nézi meg a tévén? Ennek az egyik oka az, hogy mindennek ennek is van egy rendülete, van egy tehetetlensége. Van egyrészt az üzleti modell tekintetében, hogy az internet azért hozzá szokott a világ ahhoz, hogy a tartalom az ingyen van. Tehát az üzleti modelleknek, hogy hogyan lehet pénzt csinálni ebből az egész OTT tartalom világból, az még egy nem teljesen kiforrott kérdés, és az ugye bejönnek a jogászok, akik akkor elkezdenek a tartalomjogokon rugózni, és az mindig egy komoly akadály mindenféle platform fejlődésének. A másik ilyen pont a fogyasztói szokás, aki nagyon sokan még a hagyományos szolgáltatásokat használják, oda vannak kötve szerződéssel, oda vannak kötve ilyen cipőpélejáratokkal, tehát amik az internet is tőlük veszik, és így tovább, és ez egy idő, ami ez megváltozik, végül pedig ugye internet kell hozzá, és az internet bejártása sem olyan mindenhol, hogy ezt lehet törékezni. Akkor, ahogy mondtam, ugye az Antenna Hungária, mint a leghagyományosabb műsorszóló hálózat védelmében, hogy mondjak, azért egy olyan objektív érvet még a régi típusú tartalom továbbítás mellett, ami egy kicsit egy műszaki, illetve költségér. Ugye szemben ezzel az unikátnak nevezett egy-egy kapcsolatot létesítő OTT világgal, a hagyományos műsorszórás egy múltiplex alapú, de azt jelenti, hogy egyszer kell a műsort kiadni, egyszer kell felekiabálni a levegőbe, és akkor független a költségünk attól, hogy hányan nézik ezt a tartalmat. Nyilván ezek a hálózatok, ezek nem olcsók, mondjuk egy műsorszóló hálózat, vagy egy optikai hálózat, vagy kábel-TV hálózat, az egy drága mulatság megépíteni, de utána annak a költsége, annak a műszaki költsége, hogy egyébként hányan fogyasztanak meg a tartalmat, az már nem változik ezzel. Szemben az unikás világra, ugye, ahol minden egyes további néző az egy egységgel több költséget jelent. Úgyhogy megvannak azok a fajta tartalmak, amiket ha nagyon sokan akarnak nézni, akkor elkezd nagyon drága lenni OTT-ben. És egyébként van is némi visszakacsizgatás a hagyományos multikast világban, még az OTT világban is, hogy bizonyos tartalmakat, mondjuk egy foci meccset, ugye azért, hogyha több százezren nézni akarják, ez egy nagyon drága mulatság interneten keresztül. A másik kategória, hogy miért gondoljuk azt, hogy az OTT irányába megy el a világ, még egyszerűen statisztikai megfigyelések. Van nagyon sok ábra erről, és egy párat hoztam. Ez a tavalyi évben először Amerikában a Netflix előfizetők száma meghaladta a kábel TV előfizetők számát. Egy pici kavelat ugye ide, tehát ugye ez a kábel, tehát ez is kábel szolgáltatókról van szó, és közülük is a legnagyobbakról, de azért ez egy nagyon-nagyon érdekes trend, ugye itt az ábrán látszik, hogy nem is annyira a kábel előfizetések csökkennek, de a Netflix előfizetések borzasztó mértékben megnőttek. Úgyhogy az ide vonatkozó gondolat az, amit az elején is mondtam, hogy egy érdekességből, egy kuriózum, vagy abszolút mainstream, általánosan elterjedt és általánosan ismert. Óriásiak a generációs különbségek is. Nagyon egyértelmű, hogy leginkább a fiatalabb generáció nyitott az OTT-re, de ezt fordítva a hagyományos tévészolgáltatások fiatalok körében már nem annyira észterűek. Van néhány ilyen adat erre, hogy a fizetős tévé előfizetőknek csak a 10%-a kerül ki az úgynevezett Y-generációs, tehát ilyen 20 éves társaságból. És hát ami talán még érdekesebb, hogy ugyanez a társaságnak, ha van is kábel előfizetése, akkor a 25%-a egy éven belül ezt nem adja. Úgyhogy már nagyon erős trend arra, hogy igazából nincsen már valódi keslet. És hát az örök kérdés, hogy igen, nem, de ugyanez a fiatal generáció, majd 40 éves, amikor a családanya lesz, akkor visszajönnek-e a tévékészülék elé. A válasz az, hogy lehet, hogy visszajönnek a tévékészülék elé, de majdnem biztos, hogy azon is sok tévét fognak fogyasztani. Hát, hogy látszik ugye, hogy nem nagyon tud olyan hagyományos terjesztés, amit az OTT-nél tudnak megcsinálni. Szokták mondani, hogy van a példák arra például a könyv, az elhagyományos könyvnek, hogy azt jósolták, hogy az elhagyományos könyvnek kell majd a hagyományos könyv az meghal, és hát nem halt meg. Igen, de a hagyományos könyv az tud egy csomó olyan dolgot, amit az elhagyományos könyv nem tud. De fizikailag lehet birtokolni, lehet a polcra, ajándékozni lehet, ajándékozni elhagyományos könyvet, mert csak nem olyan elegáns. Na most az OTT világ egy kicsit más ilyen szempontból, mert nem nagyon lehet olyat mondani, amit a hagyományos terjesztés az tud, de ha tényleg kell, vagy tényleg van rá igény, akkor az OTT-ben lehet csinálni. Ja, a következő ábrán is nagyon látszik a generációs különbség. Egyrészt jópofajta tévé fogyasztásban ez a szezonális görbe, Másrészt ugye látjuk azt, hogy a felső lila színű idősebb generációk körében teljesen stabil a fogyasztás, és hát alul a fiatalabb Y és Z generációs körökben pedig hát határozottan csökken a hagyományos tévénézés. És még egy példa itt a generációs különbségekre. Fordítva, az online videó fogyasztás, ez pedig rettentő mértékben nő, illetve már most nagy a fiatal generáció körében. Ez a zöld oszlop a fiatal generáció, és ez a 10-20 óra, ez egy nagyon komoly szem. Hogyan változnak ezek a fogyasztói szokások? Ugye meg tudjuk állapítani azt, hogy valószínűleg az OTT mint platform lesz a média fogyasztás jövője. Akkor a következő kérdés, hogy oké, de a fogyasztók mit fognak keresni, mi lesz igény? Mi próbálunk ezen gondolkodni, mi is próbáljuk ott az Anton Hungáriában keresni azt, hogy akármilyen tartalom továbbító, mire kell felkészülnünk a jövőben. És mi választottunk nagyjából 9 témát, ami talán jellemzi ezt az úgynevezett generációs társaságot, és ezzel most egy pár szóval akkor végig is mennék. Ugye egyrészt nagyon fontos a tartalom, az egyedi, exkluzív minőségi és a nincs létre tartalom. De ez egy mítosz, hogy a vacak tartalom is jó lesz az interneten keresztül. Látjuk azt, hogy azok az OTT szolgáltató óriások, mint a Netflix, soha nem látott összegeket költenek tartalom előállítására. Olyan sorozatok, mint a Trónok harca, vagy a Westworld, olyan összegekbe kerülnek, ami korábban még a mozivilágban is ritkán számítottak. Nagyon-nagyon fontos az, hogy jó minőségű, egyedi tartalommal lehessen előállni, ez továbbra is a content is king. Ami egy újdonság viszont, hogy szemben a korábbi világgal, ahol volt kevesebb csatorna volt, és a mainstream tartalmakat, hogy mindenki ugyanazt a dalat tette, azért itt a réteg érdeklődés az sokkal jobban meg tud jelenni. Tehát azt szokták mondani, hogy a szubkultúrák kicsit már normalizálódnak, ami eddig egy ilyen különbség volt, azért az egy teljesen normális dologra tud válni itt az új médiavilágban is. Második pont, amatőr és félpapi felhasználói tartalom. Látjuk azt, hogy az ingyenes OTT szolgáltatásoknál, mint a YouTube-ot is látszik, hogy mennyire népszerű tud ez lenni a fiatal generáció körében. Ennek talán a legfontosabb oka, aspektus az az, hogy egy kicsit egy ilyen hitelességet ad a tartalomnak azt, hogyha úgy érzi a néző, hogy valaki olyan készítette, aki akár ő is lehetett volna. Egyfajta interaktivitást is lehetővé ugye viszonylag könnyű beleszállni a tartalomgyártásba, és ez a fajta interaktivitás, mint ez a szociális aspektus, ez egy nagyon fontos szempont az új generációknak. Tehát megjelent egy új érdekes tartalomfajta. Ez az egyfajta ilyen félprofi tartalom, ami akár úgy indult, mint amatőr tartalom, akár már erre nem úgy indult, de igazából kinőtte magát egy teljesen céltudatosan, profitorientált módon, akár komoly pénzekből ellátott tartalom már. Ez egy érdekes ilyen jelenség. Akkor a harmadik pontom, kiegészítő tartalmak és multitasking lehetőség. Én bevallom, hogy nem vagyok Y generációs fogyasztó már, de ha én is, hogyha nézek valamit a tévében, vagy az interneten keresztül, akkor nagyon gyakran elkezdem megkapni a telefonomat, és meg akarom nézni, hogy mikor készült ez a film, ki is ez a színésznek játszik benne, mert egy csomó olyan kiegészítő információra van lehetőség, ami korábban nem volt, és erre már nagyon komoly igény is, tehát gyakorlatilag összefonódnak a média platformok, és így kerül a fogyasztók számára a tartalom átadásra. Gondolom, független tartalomfogyasztás. Én ígértem egy pár perccel ezelőtt, hogy azért erre a tévé versus telefon kérdésre még fogunk mondani. nem tudjuk, hogy vissza fognak eljönni a tévé elé a fiatal generáció, de egy dolgot elég biztosan tudunk, hogy el fogják várni, hogy a tartalom elérhető legyen mindenhol, mindenféle készüléken. Tehát az már most látszik, hogy ez egy alapelvárás a platformokkal szemben, hogy igenis lehessen ugyanazt a tartalmat telefonon fogyasztani, laptopon fogyasztani, tableten fogyasztani, ne legyen szeparálva ezek a készülék típusok, vagy ezek a platformok. Ötödik pontunk a fiatalos jól használható dizájn. Egyrészt mindennek a tekintetében fontos az, hogy egy fiatal generációt megszólító termék az jól nézzen ki, meg vonzó legyen, de az iszonyú generációt sokszor ért kritika, hogy nagyon türelmetlen. Tehát nagyon fontos az, hogy hamar elveti a figyelmét a szolgáltatásának a fiatalnak, és hogy nagyon egyszerűen kezelhető legyen, meg intuitíven kezelhető legyen, különben meg fogja unni, fel fogja adni, és ott fogja adni ezt a platformot. Egyik legizgalmasabb téma az interaktivitás és a játékosság, egy angol szó a gamification. Ugye lehet, az idősebb generációk számára a számítógépes játék, videójáték az egy ilyen gyermekbeli dolognak számít, de az az igazság, hogy a fiatal generációk már teljesen általános, normális, bevett tevékenység, szórakozási forma. De most látszik, hogy mi is itt V4-es e-sport rendezvényt szerveztünk. Óriási erőforrásokból végzik ott a fiatalok ezt a kompetitív játékot. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos szempont. Az interaktivitást az internet tanította meg az embereknek, főleg a fiataloknak, hogy mi is lehet tartalmat fogyasztani, és ez egy általános elvárásra vár. És a másik pedig, hogy a közösségi médiához való kapcsolódás is egy nagyon, nagyon fontos szempont lett. Ha a közösségi médiánál tartunk, akkor miért fontos ez? Ugyanúgy, ahogy a felhasználó által előállított tartalmaknál említettük, itt is egy nagyon fontos hitelességi szempont tartalommal kapcsolatban. Az, hogyha az embernek a közösségi médiában meglevő ismerősei ajánlanak tartalmat, az sokkal jobban meggyőzi arról, hogy ez a tartalom az érdekes, hogy azt fogyasztani kellene. Ugye arra is már beszéltünk, hogy azért a közösségi médiáknak, mint a Facebook a legjobb példa, vannak azért árnyoldalai is. Nagyon-nagyon sok felhasználója van, nagyon-nagyon-nagyon sok adatot tud róla. 2,2 milliárd Facebook felhasználó van. Van ilyen, ezt aztán, és ha belegondolunk egy kicsit, hogy mondjuk ilyen regressziós alapon, vagy statisztikai alapon 2,2 milliárd ember alapjának a felhasználásával, szinte bármi megjósolható az emberről. Tehát ez egy kicsit ugye ijesztő is. Lehet jól is fordítani, azért szokott fel vicsekedni, hogy például öngyilkosság prevenciótra fel tudja használni az adatokat, hogy ő a Facebook felhasználó tevékenységéből pontosan látja, hogy ő most esetleg öngyilkossággal hajlamos lenne, és akkor meg tudja menteni az életét. De ugye, ahogy említettük, azért a Facebook alapvetően nem egy jótékonysági intézmény, elég sok kevésbé etikus módon is felhasználta ez az adat. Például egy podcaston hallottam, nagyon érdekes szerintem, hogy könnyen előfordulhat, hogy a Facebookos viselkedésünkből a Facebook hamarabb diagnosztizálná mondjuk egy mániás depressziót, mint azt mi magunk vagy az orvosunk megtenni. És ezt kihasználja mondjuk arra, hogy nekünk megpróbáljon eladni termékeket, akkor az elég képes. Ugye ez itt említettem itt a pontnak kapcsán a reklámokat. A reklámokat senki nem szereti, viszont ami egy nagyon érdekes trend, hogy azért a fiatal generációban egy picit nagyobb a nyitottság a reklámokra, abban az esetben, hogyha ő azt relevánsnak, meg érdekesnek érzi. Tehát ugye ez is itt visszakapcsolódik, hogy a médiaszolgáltatók tudhatnak, és ha tudnak olyan információkat rólunk, amik alapján egész megdöbbentően releváns ajánlatok lehetnek megtalálni, mert már ijesztő, hogy honnan tudja a Facebook, hogy vannak, hogy a YouTube, hogy nekem múlik a hajam. De ez egyelőre a fiatal generációban egyébként inkább pozitív fogadtatásunk, tehát nem szeretik a reklámot, de megnézzük a reklámot akkor, sőt ajánlják a reklámot, meg ajánlják a terméket akkor, ha úgy érzik, hogy ott betanált valami be az ő érdeklődése kapcsán. Tehát végül nem utolsó sorban, más teremben, más tárak érdeklik a fiatalokat. Itt van egy felmérés, híres személy pontozása, ebből kettő talán ismerünk, én is bevallom, ugye a hosszú katinka, Huszonő és a Tarvin Barbara modell, róluk hallottam, azt összes többet nem tudom, hogy kicsoda, de többáltas módon csak rendkívül nagy az ismertsége a fiatal körében. Tehát ez egy óriási szakmai, azt gondolom, már nem is annyira az Y, mert inkább a Z generáció, tehát a 10 évesek és az idősebb generációk között. Fogalmunk nincs, hogy kik azok a sztárok, akik számítanak nekik, és akik akár ugye a véleményvezetőként meg tudnak jelenni náluk. És hát akkor én itt ugrok egy pár szlájdot, kicsit elfogyasztottam az időt. Egy dolgot szeretnék a konklúzióként mondani, ez egy másik előadásból az Evolution konferencián tartott előadásomból van. Egy picit összefoglalva, hogy hogyan is tud talán kinézni a jövő média fogyasztása. Ezt mondtuk, vagy azt gondoljuk, hogy alapvetően OTT alapú lesz. Viszont nem kell feltétlenül azt gondolni, hogy az a fajta passzív, kényelmi médiafogyasztás, ami a régi világot jellemezte, az el fog tűnni. Ja, ahogy említettem, egy jó felkezdő program segítségével, ismerve a mi felhasználói szokásunkat, tehát a Facebooknál előtt példaként, ismerve egy csomó adatunkat, ismerve a csomó viselkedési mintánkat, össze lehet rakni olyan személyre szabott, akár lineáris csatornákat is, amik egészen a hagyományos csatornákhoz hasonlóan fogyasztatóak, és összeszerkeztető on-demand tartalmakból, lekérhető tartalmakból, de ott, ahogy a piros élő doboz jelzi, mindig lesznek olyan tartalmak, amik igazából élőben lesznek relevánsak, ezek beleszűzhetők ebbe a csatorna folyamba, és ezt talán pár szóval a legizgalmasabb új trend, de az ajánlás az már nem csak a rólunk összegyűjtött módbeli adatokon tud alapulni, hanem a mesterséges intelligenciával, akár ilyen arcfelismeréssel egybekötve, akár az érzelmeink aktuális állapotáról is lehet ezt kötni. Tehát, hogy tudja a rólunk a rendszer, hogy most rossz kedvűek vagyunk, akkor lehet, hogy valami vidám műsort ad, de fordítva lehet, akkor tudja, hogy akkor szomorú műsort szeretnénk nézni. És így tovább is erre léteznek egyébként valós példák, például a Facebook, hogy aki más kísérletezik együtt, de is egyetlenül egy olyan technológiát, ami arcfelismeréssel megmondja, hogy az életének a hangulata, akkor ahhoz kapcsolódóan tudunk neki mindenféle tartalmakat ajánlani. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, 34 percet ér nekem a prezentációm, hogy ennyi ideig tartott, remélem, hogy nem volt túl unalmas, és hát remélem, hogy megfogjam legalább az izgalmas irányba, mert járnak még a világ.
Köszönjük szépen, hát most azt mondanám, hogy merre tart a média, most már minden világos, akkor a kép az nagyon széles vászló volt, hogy a képzavarva gyerek működik, alapozik, alakul. Nagyon sok olyan dolog jött elő, ami mi még úgy nem is nagyon vettünk komolyan, vagy nem is tudtuk, hogy lesz ilyen, vannak a valóságok. És hát itt az idő, hogy kérdezzetek, hiszen...
Milyen hálózatok a célok, mert az Antenna Hungária, hogy ez igen, ez az Antenna Hungária, ugye a bevezetőt is említettem, az biztos ismert, hogy alapvetően a földfelszíni tévé és rádió műsorszórás platformját üzemelteti. Ne, ez nem alkalmas OTT típusú tartalom továbbítása. Mi B2B fókusztal, tehát üzleti fókusztal, fókusszal akarunk. És az első beruházások, amik itt az új OTC világhoz kapcsolódtak, azok olyan CDN, Data Network Infrastructure, amik olyan szerverek, olyan kiállítások, amik más számára lehetővé teszik azt, hogy hatékonyan ki tudja szolgálni OTT tartalommal az előfizetőjét. Például az MTVA számára a média klikkeli szolgáltatás, ami az ő OTT-jük, és interneten lehet nézni az MTVA-s tartalmakat, annak az alap szerver infrastruktúráját az AH-n adja. Ugye intuitíven azonnal az ember, én nem vagyok mérnök, tehát én intuitíven rosszul kapásból is gondoltam, hogy a szűk keresztmet, tehát az OTT fogyasztásban, infrastruktúra tekintetében, az a végfelhasználónál levő internet sávszélesség. Tehát, hogy nekem otthon milyen sávszélességű interneten van, attól függ, hogy tudom-e jó minőségben fogyasztani a tartalmat. Ez számít, viszont amiatt, hogy egyéb kapcsolódást kell létrehozni az OTT média szolgáltatónak a nézővel, ezért a szolgáltatói oldalon kezd kialakulni egy olyan szűk keresztmetszet, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdik 10-100-an, 1000-en, 100-en nézni az ő szolgáltatását, ott kell egy nagyon erős szerver kapacitás, hogy ezt a tartalmat ezt ki tudja játszani, és erre szolgál ez az infrastruktúra. Ugye ott egyél évén, arról szól a dolog, hogy aki a tartalmat szolgáltatja, nem a szolgáltatja az internetet. Az Antenna Hungáriának is vannak OTT termékei, mindig az applikációm, nemrég tavaly összejöttünk ilyen Mindigo Sport nevű sporttematikájú OTT applikációval. Ezekkel az Antenna Hungária olyan értelemben nem az infrastruktúrát, hogy az előfizető ugye maga a saját internet tén keresztül, akár ott még nem, akár mobilen keresztül tudja fogyasztani.